Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet úrnapi istentiszteletünkön, azokkal a szavakkal, amelyekkel Isten bemutatkozott Mózesnek, s amelyekkel ma is hirdeti, hogy ki ő. Az Úr irgalmas és kegyelmes Isten, türelme hosszú, szeretete és hűsége nagy. Amen. Fohászkodjunk. Uram, kihez mehetnénk? Örök élet beszéde van te nálad. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg azt az igét, amelyet János evangéliumából, az evangélium harmadik részéből, az első 21 verséből olvasok. János evangélium a harmadik részének első 21 versében így szól hozzánk Istenünk szava. Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, a zsidók egyik vezető embere. Ő egy éjjel elment Jézushoz, és így szólt hozzá: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, csak ha Isten van vele. Jézus így válaszolt: bizony-bizony mondom neked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Nikodémus ezt kérdezte tőle: hogyan születhetik az ember, amikor vén? Bemehet anyja méhébe, és megszülethet ismét? Jézus így felelt: bizony-bizony mondom neked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked, újonnan kell születnetek. A szél fúj, amerre akar. Hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön és hová megy. Így van mindenki, aki a lélektől született. Nikodémus megkérdezte tőle: hogyan történhet meg mindez? Jézus így válaszolt: te Izrael tanítója vagy, és ezt nem tudod. Bizony-bizony mondom neked, amit tudunk, azt szóljuk, és amit láttunk, arról teszünk bizonyságot, de nem fogadjátok el a mi bizonyságtételünket. Ha a földi dolgokról szóltam nektek, és nem hisztek, akkor hogyan fogtok majd hinni, ha a mennyeiekről szólok nektek? Nem ment fel a mennybe senki, csak az, aki a mennyből szállt le, az emberfia. És ahogyan Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen ő benne. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Aki hisz ő benne, az nem jut ítéletre. Aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt Isten egyszülött fiának nevében. Az ítélet pedig az, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak. Mert aki rosszat cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy le ne lepleződjenek a cselekedetei. Aki pedig az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hogy nyilvánvalóvá legyen cselekedeteiről, hogy Isten szerint cselekedte azokat. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, szívünk befogadásán és megtartásán. Hajtsuk meg most a fejünket, emeljük szívünket Istenünk színe elé, és imádkozzunk. Dicsőséges Urunk Jézus Krisztus, akit a mennyei Atya mi megszabadításunkra küldött, s aki engedelmesen elvégezted a küldetésedet, megmentettél bennünket a bűntől, a haláltól, a pokoltól, a kárhozattól. Valóban úgy van, ahogyan énekeltünk, életprogramunk, csodálatos, mindent meghatározó életprogramunk, hogy Te rólad zenket a dalunk. Köszönjük, hogy van miről énekelnünk, amikor Te rád nézünk. Köszönjük, hogy hitvallást tehetünk arról, amit Te elvégeztél miértünk. Hálát adunk neked, aki nem kímélted önmagadat. Hálát adunk neked, akiben életünk lehet. Köszönjük neked, hogy Te rólad zenghet valóban a mi dalunk, és bocsásd meg mi nekünk, hogyha talán napok is eltelnek néha anélkül, hogy igazán Te rólad zengenénk. Hiszen még amikor hozzád fordulunk, akkor is sokszor csak a magunk nyomorúságaival vagyunk elfoglalva, a magunk fájdalmaival, a magunk bűneivel, vagy a mások bűneivel, amellyel megbántottak bennünket. Annyira nyomorúságos az életünk, ha csak a földi nyomorúságok töltenek be minket. Bocsásd meg mi nekünk, hogy olyan sokszor elveszítünk téged szem elől. Köszönjük neked, hogy ma is lehetőségünk van bűnbocsánatra. Köszönjük, hogy ma is megvallhatjuk előtted mindazt, ami terhel bennünket. Magasztalunk és áldunk téged, hogy te bűnbocsánatot hirdetsz mindazoknak, akik hittel hozzád fordulnak, akik megalázzák magukat a te színed előtt. És köszönjük neked, hogy te meggyógyítod a mi életünket, hogy ne szaporítsuk a bűnt ezután, hanem te rólad zengjen, a dalunkon túl, a szavainkon túl, minden cselekedetünk, a teljes életünk. Könyörgünk hozzád, végezd ezt most is közöttünk. Ajándékozz meg minket szereteteddel és azzal, amit kinek-kinek elkészítettél. Add kérünk a gyászban járóknak, hogy te benned találjanak vigasztalást, mert egyedül nálad van vigasztalás. Könyörgünk az erőtleneknek, hogy az erejüket te tőled kapják vissza, azt az erőt, amit csak te adhatsz. Kérünk az elmagányosodottakért, hogy állj mellettük. Kérünk az önteltekért, hogy alázd meg őket, hogy aztán felmagasztalhasd őket. Könyörgünk hozzád, ajándékozz meg minket azzal, amit te készítettél el erre a mai délelőtre. Szólj hozzánk, Urunk Jézus Krisztus, a te ígéreted szerint. Amen. Szeretett testvéreim, az ige hirdetésére készülve 166. dicséretünk első verszakát énekeljük. 166. dicséretünk első versét, Urunk Jézus, fordulj hozzánk, szent lelkedet ma töltsd ki ránk. Szeretett testvéreim, Isten igéjét, amelynek alapján az ő szent lelke segítségével az ő üzenetét hirdetem ma közöttetek, János evangéliuma első részének 14. verséből hallgassuk, és az igét, ahogyan méltó fennállva hallgassuk. János evangéliuma első részének 14. versében így szól hozzánk Istenünk szava. Az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Foglaljuk el a helyünket, úgy hallgassuk az ige hirdetést. Szeretett testvéreim, szeretett fasori gyülekezet! Az elmúlt időszakban, az utóbbi hetekben, ahogyan Jézus személyét és isteni jellemvonásait figyeltük, tanulmányoztuk az igében, többször is feltűnhetett valami nagyon fontos János evangélium a bevezető soraival kapcsolatban. Ezek a költői szárnyalású mondatok, amelyekkel az evangélium elkezdődik, amelyeket hagyományosan úgy szoktak emlegetni, hogy ez János prológusa, bevezetője. Ezek a valóban költői szárnyalású sorok szinte tartalomjegyzékét adják annak, amit utána az evangéliumi történetekben Jézusról olvashatunk. Persze, amikor azt mondom, hogy szinte tartalomjegyzék, akkor nem olyan rendszerezett tartalomjegyzékre kell gondolnunk, ahol pontról pontra sorba szedve, összerendezve megjelenik az evangélista tanítvány mondani valója, hogy miről lesz szó a második, meg a harmadik, meg a negyedik részben. Nem valamiféle száraz felsorolás, ez sokkal inkább költemény valóban, ahogyan olvassuk, hitvallásosan tömör összefoglalása annak, hogy milyen az a Jézus, aki eljött közénk. Milyen az a Jézus, akivel találkozunk. Milyen az a Jézus, akiben hiszünk. Milyen az a Jézus, mondja János, akihez titeket is hívunk. Az életének az eseményeiben vegyétek majd észre, ahogyan elmondjuk mindazt, amit megtapasztaltunk mellette, vegyétek majd észre, ilyen a mi Istenünk. Ilyen az a fiú, akiben megjelent, akiben megismerhető lett a mennyei atya. Ilyen a mindenség ura, a Szent Háromság Isten. Virágvasárnap Jézus jeruzsálemi bevonulására emlékezve, fölolvastam már ezt a mondatot, amit most is hallhattunk. A sokaság hódolatában, ahogy akkor láttuk, János apostol Jézus dicsőségének a hatását, Jézus dicsőségének egyfajta lenyomatát látta. Miután Jézus feltámasztotta a meghalt Lázárt, erről a tettéről maga mondta azt, hogy Isten dicsőségét hirdette, miután feltámasztotta Lázárt, sokan hittek benne, ezt olvassuk, sokan tettek róla bizonyságot, ott a jeruzsálemi bevonulás alkalmával is, sokak számára felragyogott a valóság, Isten van itt közöttünk. Isten van itt közöttünk, ez Jézus dicsősége, láttuk virágvasárnap délelőttjén. Ez Jézus dicsősége, amikor átjár és megrendít bennünket, annak a felismerése, hogy Istennel, személyesen Istennel van dolgunk Jézus személyében. Mi magunk éppen ezért nem tehetünk mást, amikor felismerjük az ő dicsőségét, mint hogy leborulunk előtte, és segítségül hívjuk őt, aztán pedig bizalommal rábízzuk magunkat, hogy a szabadítását megélve magasztalhassuk is az ő nevét. Térjünk még egyszer vissza ehhez a mondathoz, ehhez a nagyon súlyos, az emberi értelem számára felfoghatatlan, befogadhatatlan gazdagságú mondathoz. Tulajdonképpen heteken át ámuldozhatnánk azon, amit itt János nagyon tömören megfogalmaz, s még akkor sem tudnánk betelni vele. S Jézusnak egy másik fontos jellemvonására figyeljünk ma, amiről János itt beszél, az ő lényének egy olyan jellemzőjéről, amelyben a dicsősége megmutatkozott, amelyben a dicsősége egyértelműen láthatóvá vált. Jézus a fiú, akiről bizonyságot tesz az evangélista, Jézus az Úr, teljes kegyelemmel és igazsággal. Ezt olvassuk. Így látták a tanítványai, hogy amíg közöttük járt kelt, teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Így élhették meg azok, akik hozzá fordultak. Teljes kegyelemmel és igazsággal az az Úr, aki megszabadította őket nyomorúságukból. És ilyennek láthatjuk mi is őt, ha az ő élete a mi életünket is megváltoztathatja. Teljes kegyelemmel és igazsággal. Kegyelem és igazság. Három egyszerűnek tűnő szócska, és mégis a menny gazdagsága rejlik benne. Hatalmas örömüzenetet hordoz ez a három szó, kegyelem és igazság. Vegyük most sorra, mi az a kegyelem, amely Jézusban megjelent? Ez az első kérdésünk. Aztán, hogy mi az az igazság, amiről János evangéliumában Jézus olyan sokat beszél? És végül mi az az és, ami összekapcsolja a kegyelmet és az igazságot? Kegyelem és igazság. Mit jelent az, hogy Jézus teljes kegyelemmel? Ha az evangéliumokra nézünk, első pillantásra megakadunk ennél a kérdésnél. Mit mond Jézus a kegyelemről? Szinte azt mondhatnánk, hogy semmit. Jézus maga szinte egyáltalán nem használta ezt a szót a tanításaiban. döbbenetes végignézni, én megnéztem, amikor készültem az evangéliumokban. Lényegileg ez a szó Jézus száját így nem hagyja el. Nem beszélt Isten kegyelméről. Nem beszélt Isten kegyelméről. Az evangélisták is csak ritkán beszélnek a kegyelemről. Nekünk azért nagyon ismerős ez a kifejezés, ez a szó, mert aztán Pál apostol nagyon részletesen és sokat tanított arról, hogy Isten kegyelme hogyan ment meg bennünket a mi bűneink büntetésétől, s hogyan ajándékoz meg minket Isten igazságával. És mégis, testvéreim, nagyon sokat elmondanak az evangéliumi történetek a kegyelemről. János erre hívja föl a figyelmünket, ezért van ott a tartalomjegyzékben, az elején, a bevezetésben, hogy Jézus teljes kegyelemmel és igazsággal. Mert az ő kegyelmére igenis fel kell figyelnünk, amikor János evangéliumát olvassuk, ha meg akarjuk érteni, amiről ő szól. Jézus ugyanis nem beszélt a kegyelemről, ahogyan mondtam, hanem hordozta azt magában. Hordozta, mégpedig teljes volt kegyelemmel. Sugárzott minden megszólalásából, sugárzott minden cselekedetéből, sugárzott az engedelmességéből, ahogyan Isten akaratát véghez vitte, sugárzott a halálából, sugárzott a feltámadásából, és a megjelenéseiből feltámadása után teljes volt kegyelemmel. Mi a kegyelem? Szinte csak körbe dadogni tudjuk ezt a szót, hiszen valami olyanról van szó, amit Istenről mondunk el, amit Isten nélkül nem érthetünk meg. Mi a kegyelem? Isten egyoldalú, túláradó, mindent megváltoztató szeretete. Egyoldalú, túláradó, mindent megváltoztató szeretete. Amit Jézus így mondott a Nikodémussal folytatott beszélgetésében, ahogyan hallhattuk is, és ahogyan talán legtöbbünk fejből, szívből is tudja ezt, úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez a kegyelem. És aztán Jézus hozzáteszi, mert Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Ez a kegyelem. Nem azért jött, hogy elítélje a világot. Pedig joggal mondhatnánk, hogy ez a világ valóban ítéletre méltó lenne, hiszen fellázadt Isten ellen, hiszen folyamatosan felrúgja Isten rendjét, hiszen folyamatosan bántalmazza az Isten képére és hasonlatosságára teremtett embertársát. Nem azért nem ítéletre jött, mert ez a világ nem méltó az ítéletre. A folytatásban Jézus alá is húzza, hallhattuk. Aki nem hisz a fiúban, aki nem hisz ő benne, az már ítélet alatt van. Ő éppen azért jött, hogy ettől az ítélettől mentsen meg bennünket. Isten nem akarja azt, hogy az ember az ítéletben elpusztuljon. Ezért küldte el Jézus Krisztust. Méltó lenne az ítéletre, de Isten nem akarja, hogy az ítéletben elpusztuljon. Ezért jött el Jézus. Ezért öltött magára testet. Testvéreim, azért, hogy helyettünk a mi ítéletünket elhordozza. Nem véletlenül kapcsolódik össze egy mondatban az, hogy az íge testé lett, az íge, amely teljes volt kegyelemmel. Mert ahhoz, hogy elhordozza a mi büntetésünket, a mi ítéletünket, nem csupán emberi testbe kellett öltöznie, hanem mindabba, ami ezzel együtt jár, az emberi gyengeségbe, az emberi megsebzettségbe, az emberi kísérthetőségbe, úgyhogy közben nem vétkezett, mert azzal, hogy emberek vagyunk, nem kellene együtt járjon a bűn, ezt Jézus életén láthatjuk, de azzal, hogy emberek vagyunk, ebben a világban együtt jár a kísértés, az hozzátartozik, és Jézus magára vette, bele kellett öltöznie az emberi testbe, bele kellett öltöznie az emberi halálba is. A kegyelem valami csodálatos, valami semmi máshoz nem fogható valóság. Megvolna az embernek minden oka arra, hogy keresse Istennek a bocsánatát, és mégsem az ember keresi meg Istent. Az Úr indul a szolga után, a Teremtő megy a teremtmény után, a jó pásztor keresi az elveszett juhát, és adja oda számára a legdrágábbat. Adja. Ebben a szóban benne van a kegyelem, testvéreim, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, a legkedvesebbet, a legfontosabbat, a legdrágábbat adta, hogy aki ő benne hisz, el ne vesszen. Ez a kegyelem. Küldte. Így olvassuk a következő versben. Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Isten küldte. Ez a kegyelem. És Jézus eljött. Ahogyan néhány hete erről már hallhattunk egy alkalommal, ez a kegyelem. Hogy nem tiltakozott, hogy nem vonakodott, hogy nem úgy jött, ahogyan Jónás ment Ninivébe, hogy megérkezett, aztán szinte elkurjantotta magát, hogy elpusztul ez a város, és aztán kivonult, hogy nézze az ítéletet. Eljött, egészen közel jött hozzánk, testé lett, hogy megmentsen bennünket. Ez a kegyelem. Ezt mutatja meg nekünk az evangéliumban az apostoli bizonyságtételt, testvéreim. A kegyelemnek ezt a személyes valóságát, ahogy Jézus személyében láthatóvá válik, hogy mi a kegyelem, és ahogy azoknak a személyét is megváltoztatja, akik hittek, akik hisznek benne, ahogyan megváltoztatja mindazok életét, akik belévetik a bizalmukat. Személyes. Isten szeretete, Isten jósága, Isten gondviselése, Isten szabadítása ilyen személyes módon jelenik meg. És eddig általánosságban beszéltem Isten kegyelméről, testvéreim, hogy nem akarta elítélni a világot, hogy megmenteni jött az embert. De testvéreim, János evangéliuma egészen konkrét találkozásokban, beszélgetésekben, megrendítő cselekedetekben adja elénk a kegyelem valóságát. Jézus kegyelmet és új életet hirdet. A zsidó teológusnak, Izrael tiszteletre méltó vezetőjének, akivel senki vitába nem szállt volna, s Jézus mégis egyértelművé teszi számára, hogy tévelyeg, hogy önmagában nem érti a valóságot. Te Izrael tanítója vagy, és nem érted ezeket? Teszi föl neki a kérdést. Ezt mondja Nikodémusnak, mert neki személyesen akar kegyelmet adni. És ugyanígy kegyelmet és új életet hirdet, nem sokkal később a mindenkitől megvetett, a bűnös, a gyalázatos életet élő idegen asszonynak, a samáriai asszonynak, akinek a közelébe nem került volna az időtájt egy zsidó ember. És kegyelmet és új életet ad az értéktelennek, haszontalannak tartott vakkoldusnak, és egészen személyesen megmutatja a kegyelmét a tanítványainak, amikor egyenként oda térdepel eléjük, és megmossa a mocskos lábukat, mint egy utolsó rabszolga, úgy cselekszik előttük. Még annak a Péternek is, akiről tudja, hogy pár órán belül meg fogja tagadni őt háromszor, annak a Péternek, aki tiltakozni kezd, az enyémet ugyan meg nem mosod, én annál nagyobb méltóságot vallok magaménak, mint hogy te veled mosassam a lábamat, még Júdásnak is, annak a Júdásnak, akinek a szívében már az ördög kimunkálta a gondolatot, hogy elárulja Jézust, Jézus személyesen, ezzel a szeretettel, ezzel a kegyelemmel fordul oda minden egyes tanítványához. Jézus nem általánosságban szól a kegyelemről. Ahogyan hallottuk is, ő nem pusztán beszél róla. Nem általánosságban szól a kegyelemről és az új életről, adja. Adja azt. Adja neked, adja nekem, adja mindazoknak, akik hisznek ő benne. Ezt jelenti ez a személyes kegyelem, amelyet megtapasztaltak azok, akik az ő dicsőségét látták. Testvérem, nem új üzenet, amit a Szentírás itt elmond az Atyáról. A mindenható Isten kegyelméről Jézus eljövetele előtt is tudtak mindazok, akik ismerték az Isten kijelentését. Hallhattuk azt a mondatot, amelyet Mózesnek mondott Isten azután, hogy az ő népének vezetőjéül elhívta, amelyben világosan és egyértelműen beszélt az ő kegyelméről. Azt mondják a Biblia magyarázók, hogy amikor arról olvasunk János evangéliumában, hogy Jézus teljes volt kegyelemmel és igazsággal, akkor talán ezt a mondatot idézte föl János evangélista, még ha görögre is fordította annak az eredetileg héberül elhangzó szavait, amikor azt olvassuk, hogy szeretete és hűsége nagy az Istennek. Hogy Isten szeretete és hűsége nagy. Nem új az, amiről itt olvasunk. A mindenható Isten beszélt róla Mózesnek, beszélt róla a prófétáknak, s ők hűségesen továbbadták az örömhírt. És mégis, testvéreim, minden korábbi túlszárnyoló üzenet az, ami előttünk van. Egy új, a korábbinál sokkal nagyobb kegyelem, ahogyan János evangélista fogalmazza itt egy sorral később, mi valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre, hiszen hirdették már nekünk a kegyelmet, de ez a kegyelem személyesen eljött. Ez a kegyelem belépett az életünkbe. Személyesen a mi életünkbe. Személyesen szólított meg minket. Személyesen újított meg bennünket. Kegyelmet kaptunk kegyelemre. Arra hirdetett, sokat hallott, reménységgel elfogadott kegyelemre, amit az Ószövetségben Isten hirdetett, sokkal nagyobb kegyelem érkezett. Maga a kegyelmes Isten jött el közénk. Kegyelem és igazság. Ez van az és előtt. És mi az, ami az és után, az és másik oldalán van? Ha a kegyelemről azt mondhatjuk, hogy Jézus nem tanít róla külön, akkor az igazsággal kapcsolatban éppen az ellenkezőjét figyelhetjük meg. Jézus nagyon sokat beszél az igazságról. Különösen János evangéliumában szinte nincsen olyan fejezet, ahol ne találkoznánk valamilyen utalással az igazságra. S valami egészen megrendítő gondolatot fogalmaz meg a tanítványainak, amikor már csak velük van együtt az utolsó vacsora után, s keresik a tanítványai az utat az Atyához, azt mondja, én vagyok az út, én vagyok az igazság, én vagyok az élet. Ő maga az igazság. Mi az igazság? Testvérem, olyan megdöbbentő, hogy a következő nap, talán pár óra telt el mindössze azután, hogy Jézus kijelentette, hogy én vagyok az igazság, az evangélium egy meghatározó pontján elhangzik ez a kérdés. Mi az igazság? Pilátus, a római helytartó, ott áll Jézussal szemben, ő azt gondolja, hogy Jézus áll vele szemben, hogy ő a középpont, hogy ő az, aki mindent meghatároz. Valójában ő áll Jézussal szemben, már felismerte, hogy Jézust ártatlanul vádolják, a napnál is világosabb, hogy Jézus nem követett el bűnt, nem sokára ki is mondja, és fölteszi a kérdést, mi az igazság? Jézus ezt mondja neki előzőleg, amikor ott áll előtte Pilátus, az én országom nem e világból való. Ha ebből a világból való volna, az én szolgáim harcolnának, hogy ne jussak a zsidók kezére. De az én országom nem innen való. Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindenki, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra. Jézus bizonyságot tesz az igazságról, aki igazságból való hallgat az ő szavára, és ekkor hangzik el Pilátus kérdése, mi az igazság? Ott áll előtte az igazság. Ott áll előtte Jézus, és nem ismeri fel. Pilátus valami elvont igazságot keres, pedig Isten igazsága ugyanolyan személyes, amilyen személyes Isten kegyelme. Isten igazsága ugyanolyan személyes, mint amilyen személyes az ő kegyelme. Pontosítsuk hát a kérdést, mert az a kérdés, hogy mi az igazság, az nem vezet sehova. Az oda juttat bennünket, mint Pilátust, a kudarcba, a bukásba. Pontosítsuk hát a kérdést, mit jelent az, hogy Jézus az igazság? Mindenekelőtt az, hogy ő a végső valóság. Ő a végső valóság. Amit mi Jézussal szemben gondolunk, és mondunk, és teszünk, vagy amit akár csak Jézus nélkül gondolunk, mondunk, vagy teszünk, az nem igaz. Az lehet illúzió. Az lehet tévedés. Az lehet tudatos félrevezetés. Csak az a valóság, amit Jézusban jelentett ki az Atya. Ahogyan ő maga mondta, hogy ő azért jött, hogy bizonyságot tegyen arról, amit látott, amit tudunk, azt szóljuk, és amit láttunk, arról teszünk bizonyságot, de nem fogadjátok el a mi bizonyságtételünket, mondja Nikodémusnak. Ha a földi dolgokról szóltam nektek, és nem hisztek, hogyan fogtok akkor hinni, ha majd a mennyei dolgokról szólok nektek? Ő az, aki ismeri a végső valóságot, mert ő maga a végső valóság. Az ég és a föld elmúlik, de Jézus szavai nem múlnak el. Szeretett testvéreim, Jézusnak nem csupán a szavai igazság, a cselekedetei is igazság. Amit ő visz véghez benned, annak örök érvénye van. Minden más, amit más visz véghez benned, az elmúlik, az érvényét fogja veszíteni. Amit ő visz véghez a szívedben, a lelkedben, a gondolataidban, az meg fog maradni. És testvérem, amit ő cselekszik általad, az fog megmaradni. Egyedül az fog megmaradni, amit nélküle mi magunk teszünk, akár a legjobb szándékkal is. Ne kételkedjünk Nikodémus jó szándékában. Amikor azt gondolta, hogy ő Izrael vezetőjeként sokat tud az igazságról, testvéreim, amit nélküle, Jézus nélkül teszünk magunkban, az a Biblia szerint semmi. Az semmi. Olyan megrendítő Jézusnak az a figyelmeztetése, amikor azt mondja, a tanítványainak elmondott beszéde, a hegyi beszéd végén, sokan mondják majd nekem azon a napon, Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk-e, nem a te nevedben űztünk-e ördögöket, s nem a te nevedben tettünk-e sok csodát? És akkor kijelentem nekik, sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Kevés Jézus nevében tenni. Jézus nélkül cselekedni, az azt jelenti, hogy semmit sem ér, amit tettünk. Jézus személye a végső valóság. Mindaz, ami rajta kívül van, az valójában nincs. Olyan ő, mint a téli hidegben az ember olyan ez, mint a téli hidegben az emberi lehellet, amit mi teszünk. Egy pillanatig látható, aztán sehol sincsen. Ami pedig Jézustól származik, az testvéreim olyan, mint Isten orkán erejű lehellete, aminek nem lehet nem észrevenni a következményeit. Úgy, ahogyan itt Isten lelkének a munkájáról beszélt Jézus. Amikor Isten munkálkodik, akkor lehet, hogy nem látod a szemeiddel, de a következményei nyilvánvalóak. Amikor Jézus cselekszik valamit, ott teremtés megy végbe. Ott Isten lelke, Isten igéje által valami újat teremt, új teremtés lesz. Jézus az igazság, azt jelenti tehát ez, hogy ő a végső valóság, és éppen ezért még valami nagyon fontosat jelent a mi számunkra. Ő igaz, tehát ő megbízható. Megbízható. Ahogyan említettem, Jézus szavai mögött, vagy János szavai mögött ott sejlik az ószövetségi kijelentés, annak az egyik legfontosabb hitvallása Istenről, arról, hogy Isten hűséges. Az Ószövetséget, ha olvassuk az eredeti szövegében, újra és újra összekapcsolódik ez a két dolog, amit Istennek kijelentett, amit a magyar bibliafordítások az Ószövetség alapján így fordítanak, hogy Isten szeretete és hűsége összekapcsolódik egymással. Isten hűsége tökéletes. Aki az ő szavához igazodik, aki Jézusban hisz, annak nem kell csalódnia. Elhagynak emberek, mit árt, ha ő veled? Töröld le könnyedet. Jézus szeret. Ezt énekeltük az előbb. Ezt jelenti Jézus igazsága, hogy ő megbízható, hogyha ő azt mondta, hogy ő szeretetével átölel téged, hogy ő kegyelmével megszabadít téged, akkor nem kell félned, és nem kell rettegned semmitől. Az ő szeretete soha nem csal meg. Mennyit küzd az ember azzal, testvéreim, hogy hasznos, hogy értelmes életet szeretne élni, és aztán kudarcot kudarcra halmozunk. Te is így vagy vele? Testvérem, te hol látod az életed kudarcát vagy kudarcait? Mi az, amivel hiába küzdködsz, amit már olyan régóta szeretnél véghez vinni, vagy legyőzni? Hol tapasztalod meg napról napra, hogy tehetetlen vagy? Egy bűn az, ami újra és újra ledönt? Vagy a kétségbeesés? Vagy éppen a gőg? Valaki más sorsa miatt rettegsz? Vagy önmagadban, vagy mindenestül bizonytalan? Tudod te, testvérem, hogy addig tartanak a kudarcok, amíg magad akarod megoldani a világ sorsát. Nem te vagy az igazság. Nem te vagy megbízható ahhoz, hogy megoldjad mindazt, ami körülötted van. Nem, hogy a világ sorsát, nem, hogy a szeretteidét, a magadét sem tudod megoldani. Bízd rá Jézusra! Ő megbízható, ő hűséges, ő megígérte, ő véghez viszi. Ha az ő szavát komolyan veszed, azt mondja olyan, mintha sziklára építkeznél. Minden más épület összeomlik. Ha az ő szavára építkezel, nem fog összeomlani az, amit tettél neki szóló engedelmességből. Milyen nagy szükségünk van, testvéreim, arra, amivel Jézus tele van. Milyen nagy szükségünk van Isten kegyelmére, s milyen nagy szükségünk van Isten igazságára, Isten hűségére. Jézus nélkül azzal találkozunk, akiről Jézus úgy beszélt, hogy ő a világ fejedelme, e világ fejedelme. És amikor a világ fejedelméről szólt, két jellemvonását emelte ki. Tudjátok, hogy mi ez a két jellemvonás, testvéreim? Először is azt, hogy emberölő. Kezdettől fogva az. Könyörtelenül meg akar sebezni. Halálba akar adni. nincs benne kegyelem. Az, ami Jézusban ott volt, az a teljes kegyelem, az hiányzik abból a világból, amit az ördög irányít. Mert ő emberölő kezdettől fogva, és a hazugság atya. Mert nem csak kegyelem nincs benne, igazság sincs benne. Semmi sem igaz abból, amit állít. Még amikor látszólag valamilyen szinten igazságot szól, az sem igaz. Még amikor Isten szavát idézi, azt is addig csűri és csavarja, amíg végül hazugság lesz belőle. Akkor is becsap minket. Addig csavarja a valóságot, amit magunk előtt látunk, hogy elhisszük azt, ami elpusztít bennünket. E világ külső rendjében, testvéreim, a kegyetlenséggel és a hazugsággal, az irgalmatlansággal, könyörtelenséggel és a megbízhatatlansággal, a valótlansággal szembesülünk. E világ ura ezeket terheli ránk. De testvéreim, az örömhír az, hogy eljött, aki teljes volt kegyelemmel, és teljes volt igazsággal, s nála van védelem, nála találjuk meg az életet, az igazi életet. Minden kudarcodból hozzá menekülj. Ahogyan énekelni fogjuk, az ige kőszálként megáll, és legyőzi a világ fejedelmét, akinek nincs ereje vele szemben. És végül még egy fontos szavunk maradt, amire hadd utaljak röviden, és. Kegyelem és igazság együtt jelent meg Jézusban. Testvéreim, ezért gyökeresen más ez a kegyelem és ez az igazság, mint amit mi sokszor annak hiszünk és annak mondunk. Ezért gyökeresen más, mint a mi kegyelmünk, meg a mi igazságunk, legalábbis amikor mi valami ilyenre gondolunk. Mert mi is keressük, meg néha tudatosan hirdetjük is, de mi vagy az egyikre, vagy a másikra szoktunk törekedni, és elfeledkezünk a párjáról. Vannak, vagyunk olyanok, akiknek időről időre, vagy általában a jelszava a kegyelem, hiszen annyi bántás van ebben a világban, általában olyanok szokták ezt maguk előtt tartani, a kegyelem, a szeretet, az irgalom jelszavát, akiket nagyon sok, nagyon mély seb ért már. Annyi bántás van ebben a világban, annyi bántás ért bennünket. Csak a szeretet, csak az elfogadás, csak a kegyelem bármi áron, akár az igazság rovására is. És a kegyelem jelszava mellé oda kerül Pilátusnak a cinikus, tehetetlen kérdése, mi az igazság? Úgy se tudjuk. Fogadjuk el mindenkinek az igazságát, és szeressük egymást. Lépjünk át ezen. De testvérem, ez az emberi kegyelem végül kudarcot vall, mert nem az igazságra épít. Homokra épített épület. Mások az igazságot tűzik az ászlajukra, vagy tűzzük az ászlónkra sokszor. Akkor lesz élhető az életünk, ha leleplezzük a hazugságot bármi áron, akár a kegyelem árán is, ha belerokkanunk is, ha belehalunk is. Csak az igazság. És aztán látjuk, hogy mi az eredménye ennek, hogy hogyan megy tönkre bele az életünk. Testvérem, jó szándékú elképzelések ezek. Jó szándékú elképzelés. Amikor valaki azt mondja, hogy csak a békesség, csak a szeretet, csak a kegyelem, vagy amikor azt mondja valaki, hogy csak az igazság, csak a valósághoz szabjuk magunkat, jó szándékú elképzelések. De az emberi tehetetlenségünket tükrözi, amikor kijátsszuk ezeket egymás ellen. Milyen haszontalan próbálkozások. Mert mi lesz a kegyelemből igazság nélkül? Lehet, hogy először csak egy picit adunk le az igazságból, csak egy kicsit tagadunk le abból, amivel Jézus szembesít bennünket, a bűnből, a bűn valóságából. Mi lesz belőle? Újabb és újabb apróbb, aztán egyre nagyobb hazugságok, és eljutunk oda, amit sokan olyan nagyra tartanak, a kegyes hazugsághoz. A kegyes hazugsághoz, amelynek nincs sok köze Jézushoz, testvéreim. Olyan sokszor eszembe jut, amikor teológus voltam, és egy etika szemináriumra készülve egyik barátom kezembe nyomott egy orvosetikai tankönyvet. És az a tankönyv több tucat oldalon keresztül foglalkozott a kegyes hazugsággal. És két nagyon világos valóságot írt le, hogy a kegyes hazugság nem hatékony. Aki ismerni akarja az igazságot, azt nem lehet vele átverni, legfeljebb megkavarni lehet őt. De aki igazán ismerni akarja az igazságot, az rájön, fölismeri azt, ami hazugságból fakad. Csak azt lehet félrevezetni, aki maga is elzárkózik az igazságtól. De valójában, és ez volt a megdöbbentő, a kegyes hazugságnál kevés kegyetlenebb dolgot lehet mondani. Mert amikor hazudunk valakinek, aki tudja, hogy nem az az igazság, az nem tudja, kihez fordulhatna az igazságért. Ha még azok, akikről azt hitte, hogy szeretik, akikről azt hitte, hogy fontos nekik, azok is szemébe hazudnak, és szíve mélyén tudja, érzi, kihez fordulhatna a nyomorúságában. De jó testvéreim, hogy van olyan, akiben együtt van a kegyelem és az igazság. Mert Jézus nem kegyes hazugságokkal áltat bennünket. De testvéreim, ugyanilyen nyomorúság, amikor az igazságot kegyelem nélkül akarjuk véghez vinni, győzelemre juttatni. Mert mi lesz az igazságból kegyelem nélkül? Könyörtelen igazság. Arra jó, hogy elítéljen bennünket, ahogyan elítélje azokat, akiknek mondjuk. És Jézus azt mondja, amilyen ítélettel ítéltek, ti magatok is olyan ítélettel ítéltettek. Testvérem, arra jó a könyörtelen igazság, hogy szembesítse a fuldoklót azzal, hogy halálveszedelemben van, s víz alá nyomja őt. A könyörtelen igazság arra jó, hogy elpusztítson, alkalmatlan arra, hogy életet adjon. Testvérem, nem megoldás. Sem a kegyes hazugság, sem a könyörtelen igazság. Nézzünk szembe önmagunkkal. Mi csak ennyire vagyunk képesek. S álljunk oda a mi Urunk elé, s kérjük azt, hogy szabadíts meg bennünket. Te melyikre hajlasz, testvérem? Természeted szerint. Vannak igazság szerető emberek, akik mindent megtesznek az igazságért, s közben tönkretesznek maguk körül mindenkit. Vannak kegyelem szerető emberek, akik mindent megtesznek azért, hogy békesség legyen, elsősorban önmagukban, meg körülöttük, látható távolban, s föladják az igazságot. Te melyikre hajlasz? És nem csak a természeted szerint, a helyzeted szerint. Milyen sokszor előfordul, hogy ugyanaz, aki egyik helyzetben még az igazságért harcolt, egy másik helyzetbe, egy másik szerepbe jutva, amikor már nem beosztott, hanem főnök, vagy éppen fordítva, amikor nem főnök, hanem beosztott, akkor a kegyelmet várja el másoktól, és azért küszködik. Vagy melyikre hajlasz a kapcsolataid szerint? Milyen nagy nyomorúság, hogy idénként olyanok, akik pontosan tudják az igazságot, amikor nem a saját életükről van szó, a saját életükre nézve nem képviselik azt. Vagy a saját szeretteikre nézve nem képviselik azt. Amikor fölteszik azt a kérdést, a jelenlétemben egy társalgásban hangzott el ez, valaki elmondta csendesen, szelíden, hogy a Biblia alapján Isten ítélete alatt van a homoszexuálisok élete, és erre föltette valaki kérdést, hogy ismersz te olyanokat, akik melegek? Mint hogy ez változtatna azon, hogy Isten mit mondott. Mert én ismerek, mondta, és én tudom, hogy rendes emberek. De testvérem, nem az a kérdés, hogy rendes embere, hogy hozzád közelálló embere, hogy számodra fontos embere az, akiről Isten igéje mond valamit, hanem az, hogy Isten mit mond ő róla. Éppen azért, mert fontos neked, mert szereted őt. És testvéreim, ne pécézzük ki, még akkor is, hogyha mostanában sok beszélgetésben ez jelenik meg, hogy Isten igéje mit mond a melegek életéről, de ugyanígy a házasságtörőről,
amikor egy édesanya vagy édesapa a házasságtörő gyermekének nem mondja el az Isten igazságot, mert őt szeretem, mert nem akarom megbántani, mert úgyse hallgatna rám, tőlem úgyse fogadná el. Amikor egy nagyszülő a istentelen kapcsolatban együtt élő unokának nem mond semmit, akkor ugyanilyen hazuggá válunk, testvéreim. Ne válasszuk szét a kegyelmet és az igazságot. Nekünk ennyire telik csupán. Kegyelem vagy igazság. És a végén kiderül, hogy az a kegyelem, amit annak gondoltunk, nem kegyelem. És az az igazság, amit igazságnak mondtunk, nem igazság. Jézus teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Nem egy kicsi ebből és egy kicsi abból. Teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Kegyelmes igazságot hozott. Igaz kegyelmet. Kegyelem és igazság. Testvérem, ez az és. Ez Jézus. Jézus az, aki összeköti egymással a kegyelmet és az igazságot. A világ fejedelme ketté választja. Azt mondja, vagy kegyelem, vagy igazság. És a végén egyik sem marad. Valójában egyiket sem adja nekünk. Jézus az és. Jézus az, aki összeköti egymással a kettőt. És Jézus szájából még a nehéz igazság is kegyelmes igazság. Olyan kedvessé vált a számomra, ezzel hadd fejezzem be, hogy a János evangéliumában olvassuk, amikor Jézus a samáriai asszonnyal beszélget, kegyelmet kínál, az élő víz kegyelmét, és aztán egyszer csak az asszony számára is megdöbbentő módon feltárja az asszonynak a bűnét. De hogyan teszi ezt? Megrendítő látni Jézusnak a kegyelmes igazságát. Menj el, hívd a férjedet, és jöjj vissza, mondja az asszonynak, akiről pontosan tudja, hogy bűnben él, hogy sok férjet elfogyasztott, és akivel most együtt van, az már nem is férje. Menj el, hívd a férjedet, és jöjj vissza. Az asszony kerülni próbálja az igazságot. Olyan jól indult a beszélgetés, ne menjünk bele ilyen kínos témákban. Ebből mindig csak rossz szokott kisülni, és azt mondja, nincs férjem. Jézus erre mit mond neki? Jól mondtad, hogy férjed nincs, mert 5 férjed volt, és akivel most élsz, nem férjed. Ebben igazat mondtál. Mit mond Jézus? Elítéli ezt az asszonyt? Nem, pontosan tudja, hogy az asszony tudja, hogy Isten ítélete alatt áll. Megdicséri az asszonyt, hogy igazat mondtál. De közben felszínre kerül az, ami megnyomorítja ennek az asszonynak az életét, és néhány mondattal később azt olvassuk, hogy ez az asszony lelkendezve rohan vissza a faluba, ahol mindenki megvetette őt, s mit mond? Itt van az, aki megmondott mindent, amit tettem. Hát ezt szégyelte a legjobban az életében, amit tettem korábban. De már beszél róla, mert rájött arra, hogy az igazság, Jézus az igazság megszabadítja őt. Attól, amiben a hazugság belefolytotta, hogy Jézus igazsága kegyelmes igazság, hogy amikor szembesít önmagammal, amikor szembesít a valósággal, akkor nem azért teszi, hogy tönkre tegyen, hanem azért, hogy felszabadítson, hogy életet adjon. Jézus az és, aki neked is kegyelmet és igazságot kínál. Ez az evangélium. Legyen számodra is ő az élet hordozója, a teljes kegyelem és a teljes igazság valóságává. Amen. Imádkozzunk. Dicsőséges Urunk Jézus Krisztus, hallottuk a Te szavadat, láttunk Téged a Te ígédben, ahogyan az apostolok megismertek, és ahogyan mi nekünk is kijelented magadat. Dicsérünk Téged. Hogyan jöhetnénk most másképpen eléd, mint bűnbánattal megvalva sok kegyetlenségünket és sok hazugságunkat, talán olyanokat is, amelyeket a világ nem lát, de a Te szemed látja azokat. Köszönjük, hogy amikor Te leleplezel bennünket, nem azért teszed, hogy elpusztíts bennünket, pusztulásban vagyunk mi nélküled. Azért jöttél, hogy életet ajándékozz nekünk, valóságos életet, kegyelemből fakadó életet. Urunk, te megbízható vagy, teljességgel megbízható. Azt ígérted, hogy aki benned hisz, annak életet adsz. Ezt szeretnénk most kérni tőled. Nem csupán az élet ígéretét, hanem annak a mindennapi tapasztalatát is. Te, aki kegyelemmel és igazsággal fordultál hozzánk, minket is használj föl arra, hogy árasz tovább a kegyelmet és az igazságot ebben a világban. Te teljes vagy kegyelemmel és igazsággal. Jut bőven arra is, hogy mindannyiunk életét fölhasználd ebben a csodálatos tervben, Isten üdvözítő tervében. Kérünk, hogy tölts meg bennünket is teljesen a te kegyelmeddel és igazságoddal. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk megismerésében. Övé a dicsőség most, és az örökké valóságban. Amen.